Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlanpiacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Az önkormányzatok hatáskörébe sorolja a rövid távú lakáskiadás szabályozásának jogát a kormány. Tehát a jövőben az önkormányzatok joga lesz megtiltani, vagy szabályozni, hogy a területükön lehet-e, illetve hol lehet turistáknak lakást kiadni. De milyen hatása lesz, lehet a különböző döntéseknek az ingatlanpiacra, illetve a különböző városrészek életére? A következő percekben először erről lesz szó, majd mivel a nyár, a felújítás, az építkezés, az ingatlan csinosítgatásának ideje sokak számára, a műsor végén járdaépítési tippekkel szolgálunk. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart az ingatlan piac?
És vendégem a stúdióban Balla Ákos ingatlan szakértő, a Balla Ingatlan tulajdonos vezetője. Szervusz Ákos!
Üdvözöllek, Ács, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
A múlt hét az érdekes volt olyan szempontból, hogy legalább két napig volt egy kis bizonytalanság, aztán csütörtökön kiderült, hogy a rövidtávú lakáskiadást szabályozását a kormány átengedi az önkormányzatoknak. Hát ez egyrésztről egy lehetőség, másrésztről egy teher ezeknek az önkormányzatoknak, illetve hát még azt nem lehet tudni, hogy mi lesz bizonyos esetekben a döntés, és hogy hogy viszonyulnak bizonyos városrészek, önkormányzatok ehhez a típusú lakáskiadáshoz, illetve hát, hogy milyen hatással lesz ez az egyéb adófizető szolgáltatókra, de hogy kérdés is legyen feléd. Ha megengedik, illetve ha nem, mi lesz a hatása az ingatlan piacra?
Valójában ugye ez úgy néz ki, hogy az elmúlt években egy bizonytalan szituáció volt, hiszen ugye folyamatosan beszélt róla a szakma, itt ugye a bérbeadás, az ingatlan piac, vagy akár a törvényhozás részéről is többen mondták, hogy szabályozni kellene ezt a piacot, tehát egy ilyen bizonytalan szabályozás előtti állapotban volt hosszú éveken keresztül ez az egész terület, majd most ugye egy ilyen elég határozott negatív szabályozásról volt szó, majd utána visszakerült egy újból egy bizonytalan állapotba, tehát nem lett jobb a helyzet az égvilágon semmivel. Sokkal egyszerűbb lenne a helyzet, hogyha egyébként az önkormányzatoknak lenne olyan hosszú távú stratégiája, koncepciója, amit ilyenkor egy lakásérintett tulajdonosa föllapoz, és megnézi, hogy vajon az önkormányzatnak milyen stratégiája van a hosszú távra vonatkozóan, de ugye Magyarországon ilyen stratégiák sem nagyon léteznek. Ugye választási ígéretekre, meg ugye különféle sajtóhírekre lehet maximum támaszkodni, de ezek ugye nem hiteles forrásai annak, hogy valóban a jövőre becsléseket tegyünk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy valahol egy választási szórólapon olvastuk, hogy betiltják vagy támogatják, és akkor ebből valamilyen hosszú távú következtetéseket le lehet vonni, hiszen itt üzleti döntésekről van szó. Úgyhogy egy teljes bizonytalanság van továbbra is, ameddig az önkormányzatok egyenként nem publikálják azt, hogy nekik ez egy kedvelt, támogatott terület, vagy egy tiltott terület lesz a jövőben, addig egyébként azt gondolom, hogy minimum befagy ez a piac, hiszen az itt levő bizonytalanságokat befektető oldalról nem lehet kezelni.
Egyébként azt ugye tegyük hozzá, illetve erről beszéltünk is, hogy hát az elmúlt hónapok a koronavírus járvány miatt gyakorlatilag lenullázódott turizmus, az ennek a iparágnak is gyakorlatilag takarodót fújt. Tehát itt most már nagyon sokan azon kezdtek el gondolkodni, erről beszéltünk is, hogy vagy hosszú távú bérbeadás, vagy a lakásértékesítés, bár egyébként most ez a piac is befagyott, nem?
A lakásértékesítés az átlag emberek ügyeit tekintve működik, tehát egy 50-60%-os
de ez a piac terület, nem annyira.
De ez pedig kifejezetten nem erre fókuszál. Ez ugye a turizmussal kapcsolatos forgalomnak van kitéve, tehát annak, hogy jönnek vagy mennek ugye a külföldiek. Egyébként, hogyha megnézzük a budapesti szállodákat például, ugye, aminél egyértelműen érezhető, hogy van turista vagy nincs turista, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok szálloda még zárva van egyébként, vagy csak részszolgáltatásokat nyújt, tehát sok esetben 10-20%-os foglaltsággal működnek, de például reggelit még nem biztosítanak a turistáknak, sőt, ma van olyan szálloda, aki nem tudja megmondani, hogy augusztusban zárva lesz-e, vagy hogyha nyitva lesz, akkor egyáltalán milyen szolgáltatást ajánl ki az ügyfeleinek a szobán kívül, tehát a wellness vagy a reggelit például nem tudja, hogy idén augusztusban, nem jövő augusztusban, hanem idén augusztusban az ügyfele igénybe vehetik-e. Ugye ennek második vonala ehhez képest ugye a rövidtávú bérbeadó lakások, hiszen itt egyébként kevésbé professzionális szereplőkről van szó, kevésbé tervező szereplőkről van szó, tehát nagyon eseti döntések, vagy akár felkészületlenebb szolgáltatókról van szó. Tehát ezek az ingatlanok bizony ma nagyon nagy bajban vannak, kevésbé számíthatnak ugye igénybevevőre, tehát ilyen rövidtávú bérlőre, mint a szállodák, hiszen egyébként ugye higiéniában kevesebbet tudnak ígérni. Most nem a valóságról beszélek, hogy mit kap a vendég, mert ugye ágyat kap, szobát kap, felületeket kap, amit ugye mind a két esetben emberek takarítanak, tehát ugye az, hogy ez valóban mennyire ez tiszta, fertőzésmentes, azt nem lehet rámondani az egyikre, vagy a másikra nem lehet azt mondani, hogy nem, de az emberek fejében mégiscsak az van, hogy egy professzionális szállodában kevesebb baj történhet, mint egy lakásban, ahol lehet, hogy még aznap reggel más aludt az ágyban. Egyébként ugye egy szálloda például jobban meg tudja azt csinálni, mondjuk, hogy az üresedést úgy kezeli, hogy a szobák akár váltásonként 2-3 napig üresek legyenek, miközben ugye az Airbnb esetében pedig kifejezetten az a cél, hogy ezek nagyon-nagyon összecsúszanak, és szinte még meleg legyen az ágy, amibe belefekszünk, mert annyira gyorsan ment ki az előtte levő vendég ebből. Tehát ezek azért valós problémák, és ezek most is hátrányosabban érintik ugye ezt a területet, mint például a turizmust, miközben a turizmus is óriási bajban van, és óriási üresedéssel küzdenek a szállodák.
Na de akkor kifejezetten ilyen ingatlanpiaci szempontból nézzük meg, hogy ha mondjuk, és akkor maradjunk Budapestnél, itt a belváros körüli önkormányzatok, mert ugye ez több kerületet is érint, 6., 7., 5. kerület, esetleg 8. kerület.
Esetleg 8. és esetleg Bel-Buda, de nagyjából ennyi, tehát még véletlenül sem Kispest vagy Újpest piacáról beszélünk, és ugye nem is fogja tudni elvonzani ezeket a kerületeket, tehát nem gondolom azt, hogy most fölteszi bármelyik kerület vezetése a kezét, és azt mondja, hogy akkor mindenki jöjjön hozzánk, mert mi szívesen látjuk ezeket a területeket, mert az egésznek ugye a kiinduló pontjában a turizmus áll, és a turisták állnak, akik pedig a város központba akarnak mindenféleképpen szállást találni.
Na, és akkor itt van a kérdés, hogy ezeknek az önkormányzatoknak a vezetői, ugye azt kell, hogy eldöntsék, hogy ők most mit akarnak kezdeni. Egyrészt a saját turizmusukkal, és ugye itt befigyelnek azok a buli negyedhez tartozó vállalkozók, azoknak a tömegei, akik ugye azért nagyrészt azokból élnek, akik ezekben a rövid távú kiadásra fenntartott lakásokban élnek, vagy nem?
Úgy gondolom, hogy ez a kettő nagyon erősen összefügg. Tehát ezt egy városvezetésnek, vagy egy kerületvezetésnek ugye a koncepciójába bele kell, hogy szülje, hogy ő mit akar kezdeni a földszinten, tehát a kocsmák, éttermek, bulizóhelyek tekintetében, és a lakások, tehát az emeleti helységek tekintetében, és a kettőnek összhangba kell lennie, mert ugye nem tudja ott támogatni a buli negyedet, ahol fölötte emberek alszanak és pihenni szeretnének. Tehát van abban egy logika, hogy bizonyos kisebb negyedek egy kerületen belül, vagy akár nagyobb negyedek átalakuljanak, és alul fogyasztás legyen, fölül pedig egy szálláshely jellegű tevékenység, de akkor ezt ki kell mondani, és támogatni kell. Amennyiben ez nem valósul meg, akkor az étterem tulajdonosok nem fognak ide beruházni, nem fognak éttermet nyitni, nem fognak bízni abban, hogy a jövő pozitívabb lesz, tehát egy ilyen leromló állapotokat figyelhetünk akkor meg. Ugyanez a szálláshelyekre is vonatkozik, hogy nem fognak tudni addig semmilyen módon előre mozdulni. Amennyiben viszont ugye tiltás következik be az egyik oldalon, akkor sajnos a másik oldalnak is a hanyatlását lehet ebből prognosztizálni, hiszen abba sem szívesen megy bele szerintem egyetlen egy étterem vagy egy kocsmának az üzemeltető, hogy utána a lakókkal viaskodjon azon, hogy mikor kell bezárni, tehát egy korai bezárást fognak követelni a lakók. Tehát úgy kell ugye a kerületben egy ilyen döntést meghozni, hogy bizony ez nem csak ezt, vagy csak azt érinti, hanem az egészet érinti, és ugye itt a kerület vezetésének ebben azt gondolom, hogy minél gyorsabban kell, hogy döntsön, hiszen egyébként ameddig az a döntés nem születik meg, addig ez a piac nem fog megmozdulni, addig ez a piac befagy, és nagyon fontos, hogy itt ugye azért nem csak arról beszélünk, amit az előbb elmondtam, hogy a lakásokkal mi lesz, mert egyébként itt még könnyebben meg lehetett azt tenni, hogy valaki fogta és egy évre bérbe adta ezt a lakást, és azt mondta, hogy akkor majd egy év múlva ránézünk erre a helyzetre újból. De az éttermek, tehát a földszinten működő éttermek, kocsmák, szórakozó helyek, de talán még a boltok vagy hogy a különféle ilyen shopoknak az üzemeltetése szempontjából sem mindegy az, hogy milyen forgalomra számíthatnak, és ugye nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a mostani forgalom a külföldiek hiányában nem fedezi a működési költségeiket, és nem elvárható, úgy gondolom, hogy a vállalkozóktól, hogy kitartsanak, hosszasan kitartsanak, a személyzetet fizessék, miközben nincsen vendég. Tehát itt ugye munkahelyekről is beszélünk, iparűzési adóbevételről beszélünk, egyáltalán csak a városképről beszélünk, mozgásokról beszélünk a városon belül, hangulatról beszélünk a városon belül, tehát itt azért sürgős döntéseket kell hozni, úgy gondolom, mert ha nem, akkor egy nagyon nagy hanyatlásnak lehetünk a tanúi, és sok esetben ezek az ingatlanok egyébként is pont a romkocsma vagy ebből az egyszerűbb jellegből nagyon könnyen tudnak egy teljesen üres vacak állapotot előállítani.
És ugye itt akkor az ingatlanpiac is lenullázódik, mert nem lesz kereslet rá, mert most lenne kereslet, tehát ha egyik napról a másikra bezárna az összes vendéglátóhely ott a buli negyedben, akkor az egyébként a lakás árakra milyen hatással lenne? Mert ugye sokan azt gondolják, hogy jó, akkor csönd lenne, és erre lenne kereslet?
Ugye ha egy ilyen negatív tiltó szabályozás születik, ami egyébként a csendrendelettel, vagy a rövid távú bérbeadásnak a korlátozásával, vagy a tiltásával kapcsolatos, akkor ez azt jelenti, hogy hirtelennyiben a földszinten funkcióvesztett ingatlanokat találnánk, tehát ide nagyon nehezen fog bármi bejönni, tehát nem fog mondjuk bejönni egy teljesen más profil, egy könyvesbolt, egy aukciós ház, egy galéria, vagy bármilyen kiskereskedő. Tehát a földszint az adott esetben lehet, hogy végleg ezt megsínleni. Most tényleg csak mondjuk a Rákóczi útnak a Blaha és a Kereti pályaudvar közötti szakaszát tudom mindenkinek mondani, hogy ez az, amikor nem működik a kiskereskedelem a földszinten, pedig egy nagyon forgalmas útról beszélünk, és ennél rosszabb helyzetet már csak a belső kis utcákban találunk, ahol pedig még nem csak minden ötödik helyen valamilyen üzleti tevékenység, hanem hogy még ott sincsen. Tehát első körben ez ugye biztos, hogy kivérezteti a földszinti kereskedelmet, de úgy, hogy ez nem átalakul, hanem lehet, hogy végleg megszűnik ennek a funkciója. A lakások esetében valószínűleg egy-két éven belül azért magára találna a piac, rövid távon inkább a bérbeadással történő hasznosítással, majd pedig szépen lassan elkezdenének visszaköltözni az emberek, de nem gondolom azt, hogy ahogyan nagyon sokan kiugrottak ebből a belvárosi létből, és egy belvárosi lakás áráért megvettek egy külvárosi nagy lakást vagy egy kisebb családi házat, nem gondolom, hogy ők vágynak vissza, és hogyha ezek az értékarányok helyreállnának, vagy akár megfordulnának, akkor szívesen visszaköltöznének, ők jól érzik magukat ott, ahol költöznek, és nagyon kevesen vágynak be így a belvárosba. Vágynak be az emberek a belvárosba, de pont azért, amit a belváros ma tud nyújtani, a pörgést, a hangulatot, a szórakozási lehetőségeket, a fiatalok, de ez meg ugye, hogyha megszüntetésre kerül, akkor megint csak nem fog bejönni, tehát egy elég komoly funkcióvesztés problémát látok ebben a tekintetben, úgyhogy ez most egyébként egy óriási lehetőség, de egy óriási teher is az önkormányzatoknak, hogy most hogyan hoz egy okos döntést, mert hogyha hoz egy olyan döntést, hogy elkezdi tiltani ezeket a tevékenységeket, és most itt már többes számba beszélek, hiszen a vendéglátástól ugye a szállásszolgáltatásig, akkor ugye ezt neki szembesülnie kell azzal, hogy ezzel ugye sérti az üzlet tulajdonosok érdekeit, ha viszont támogatja, akkor pedig az ott lakó csendre vágyóknak az érdekeit fogja sérteni. Tehát azt gondolom, hogy nincs könnyű helyzetben az önkormányzat, okos döntéseket kell hozni.
Hát ezt meg majd meglátjuk, hogy milyen döntések születnek, és akkor ehhez képest majd beszélünk arról, hogy mi lett a folytatás. Köszönöm Balla Ákos ingatlan szakértőnek, a Balla ingatlan tulajdonos vezetőjének, hogy vendégünk volt és elmondta mindezt. Folytatjuk.
Köszönöm a lehetőséget.
Tippek, trükkök, praktikus tanácsok.
És vendégem a stúdióban Csikós Áron, a Teravé Magyarország Kft. Ügyvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Járdáról beszélgetünk, hiszen járdaépítési tippeket adunk, de most valami olyanról beszélgetünk, amihez mindenki szeret hozzászólni, a dizájnról. És én mindjárt azt is kérdezném, hogy vannak járdaépítési divatok, tehát mondjuk vannak olyan burkolóanyagok, amelyek kimentek a divatból?
Hát ki nem ment teljesen, de talán már nem szeretjük annyira, például egy aszfaltjárda, ami egy nagyon praktikus megoldás bizonyos szempontból, de talán már egy kicsit unjuk a látványát.
Én úgy látom, hogy most, mintha a reneszánszát élnénk a vízáteresztő burkolatoknak, vagy ha nem is vízáteresztőek, de talán vízáteresztőbbek, mint mondjuk az imént emlegetett aszfalt.
Bizonyos mértékben a legtöbb burkolat átereszti a vizet, de például az aszfaltnál, vagy a korábban, vagy hát manapság is nagyon gyakran alkalmazott elemes, természetes vagy beton burkolatoknál ez a hatás, ez elenyésző, a csapadékvíz nagy része lefolyik a felületről. Korábbi időkben a legtöbb felületet nem tudták vízáteresztőre megcsinálni. Gyakran alkalmaztak valamiféle kőlapokat, természetes köveket, vagy valamilyen kavics vagy zuzalék terítést. Ezek ma is ugyanígy alkalmazhatók, amivel a műgyantával vagy valamilyen más ragasztóval összekötött változatuk többet tud, hogy ezek egy kemény nyárható felületet képeznek. Nem szorulnak, nem hangosak, nem porosak.
Egyébként ez mennyire divatos mostanában?
Magyarországi viszonylatban most kezdik felfedezni. Nyugat-Európában egy kicsit nagyobb múltja van, de ott is azért ez még egy viszonylag kisebb hányadát képezi a készülő burkolatoknak.
Például itt a legutóbb említett kavicsszerű szilárd vízáteresztő burkolat esetében mennyire tudunk a színek között válogatni?
Mi elsősorban természetes anyagokat használunk csak, tehát amilyen színű a közüzalék vagy a kavics, olyan színű lesz a burkolat is, ezt adja vissza. Ez részben be is korlátozza a lehetőségeket.
De hát mondjuk lehet vörös kavics, lehet szürke, feketével egy kicsit, aztán vannak ezek a fehér kavicsok.
Ez anyagi kérdés is, mert a világban nagyon sokféle zuzalékot el lehet érni. Kérdés, hogy ezt mennyiért lehet ide szállítani. Illetve hát azért van arra lehetőség, hogy vagy a kőzuzalékot, vagy a ragasztót megfesse az ember, de az előbbi esetben valószínűleg többféle színűre festett kőzetet kell használnunk, hogy kicsit természetesebbé tegyük a hatást. Az utóbbi esetben nagyon egyöntetűen a festék színe fog csak dominálni. Ezek kicsit veszítenek a természetes hatásból, illetve számolni kell azzal, hogy idővel lehetséges, hogy a festék réteg lekopik és előkerül a kőzet eredeti színe.
És egyébként a megrendelők milyen arányban szeretik a természetest? Mennyire igény mostanában, mennyire trend mostanában a természetes szín?
Elsősorban ez egy fontos döntési szempont, és úgy tapasztaljuk, hogy a természetes megjelenés előny, és úgy veszük észre, hogy a kő látványa, vagy pedig a erre hasonlító anyagok azért mindenképpen előnyt élveznek.
Ugye szó volt itt már úgynevezett elemes burkolatokról, és amiről itt legutóbb beszéltünk, az tulajdonképpen egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy folyékony anyag, olyan, mint a beton. Van benne kavics, meg van benne műgyanta. Jól értem, ugye ezt?
Igen. Cementet idézőjelben lehet helyettesíteni műgyantával.
Lehet és érdemes is, ahogy itt kiderült az elmúlt percekben, hiszen ez átereszti a vizet, ami egy nagyon fontos tulajdonság. Mennyire tartós egyébként egy ilyen műgyantával összefogott kavicságy? Tehát világos, ez nem porol, nem szóródik, nem tapad bele a cipőbe, nem hordják el a gyerekek kisvödörbe, hanem ott marad. De mennyire versenyképes mondjuk olyan szempontból az aszfalttal vagy a gránit kockával, hogy akár évtizedekig is használható és ugyanolyan szép, mint mikor odaöntötték.
Hasonló élettartam elvárható ezektől a burkolatoktól. Azokban az országokban, ahol korábban kezdték ezeknek az alkalmazását, ott 20 évet közelítő felületek vannak ebből, és még meglehetősen jó állapotban vannak. Most a tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 20 év az elvárható egy ilyen burkolattól, és viszonylag egyszerűen felújíthatóak, újabb réteg műgyanta felvitelével. Valószínűleg ez még megnövelhető.
A kavics mondhatjuk, hogy egy klasszikus anyag, évszázadok, évezredek óta járunk rajta. Hol szeretik inkább alkalmazni a megrendelők? A klasszikus építmények környékén, vagy pedig lévén, hogy azért ez így önthető műgyantás formájában azért mégiscsak egy modern anyag, inkább a modern stílusú építmények környékén?
Úgy gondolom, hogy nem lehet kimondani, hogy modern, vagy inkább hagyományos környezetben álljon meg a helyét. Az egybeöntött nagy összefüggő felületek azért meglehetősen modern hatást tudnak kelteni, ez a nyugodt, rezzenéstelen felület. Ugyanakkor érdekes módon műemléki környezetben is sokszor ez a hatás az, amit szeretnének a tervezők elérni, mert ilyen épületek közelében korábban is gyakran voltak kavics vagy közüzelékterítések, ezen közlekedtek, és ezt a hatást ezekkel a praktikus előnyökkel, mint például a könnyű takaríthatóság vagy a jó járhatóság, ezt tudjuk biztosítani ugyanennek a látványnak a megőrzésével.
És ugye erről nem nagyon beszéltünk, és talán van még egy pici időnk, akkor erről még essen szó. Ugye ez egy folyékony, én folyékonynak hívom, azért ez ennél sűrűbb, de ez egy
kezdetben
ilyen,
igen.
Igen, ez egy ilyen anyag. Ezt így viszik nagy tartályokban, vagy úgy képzeljem el, hogy van egy betonkeverőszerű valami, amiben adagolják, és akkor ott a helyszínen kevernek éppen annyit, amennyi kell.
Igen, helyszínen készül. Gyakorlatilag minden hozzá szükséges alapanyagot és eszközt a helyszínre kell szállítani, ott kerül bekeverésre a műgyanta és a kavics egymással, valóban egy betonkeverővel történik az összekeverése, utána teríteni kell, és simítani, és megvárni, hogy megkössön.
Ez alapján úgy tűnik, hogy ez az anyag önöknek, kertészmérnököknek, vagy kertépítőknek, vagy tájépítőknek azért ez óriási lehetőségeket ad, nem? Tehát, hogy itt ezzel azért lehet játszani, hiszen folyik, és oda terelik, ahová akarják.
Tulajdonképpen igen, tehát nagyon szép egybefüggő felületeket is lehet belőle kialakítani, de különleges találkozásokat, vagy más műtárgyakhoz, utcabútorokhoz, más burkolatok, szegélyekhez is nagyon könnyű igazítani, nagyon szép csatlakozó felületeket lehet kialakítani belőle. Nagyon szép burkolatokat lehet több burkolat együttes alkalmazásával előállítani belőle. Nagyon szép mozaikos felületeket lehet összeállítani, akár úgy, hogy természetesen olyan burkolatokkal együtt alkalmazva, amik nem feltétlen vízáteresztőek, de mégis így a felületnek egy jelentős része tudja ezt a funkciót, és így valóságban azért elég jól érvényesül még ez a tulajdonság is, és ugyanakkor egy nagyon szép kombináció kőlapokkal például, vagy betonelemekkel, műkőlapokkal. Vagy például nagyon érdekes dolgokat lehet kialakítani különböző világításokkal, tehát itt konkrétan gondolhatunk valamilyen világító testre, ami vagy a felületbe beépített világító test, vagy ami igazán érdekes, a felület alá beépített, mondjuk LED világítás, ugye a LED világítás korszakát éljük. Ilyen esetben persze olyan anyagot kell használnunk alapanyagnak, ami átlátszó, tehát mondjuk üveget, vagy például az is egy nagyon érdekes látványt mutat, amikor olyan szemcséket építünk be a felületbe, amelyek fluoreszkálnak, és sötétben apró fénylő kis pontocskák díszítik a felületet.
Csikós Áron, a TerraVay Magyarország Kft. Ügyvezetője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem, akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.